Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász által szervezett tartós szeretet elnevezésű nagybőti tartós élelmiszergyűjtés eredményeként közel 100 tonna élelmiszer gyűlt össze. Az adományokkal több mint 10 000 nélkülöző család készülhet fel könnyebben a húsvét ünnepekre. A Karitász kiemelt figyelmet fordít a családok, idősek, betegek, fogyatékkal élők katasztrófák áldozatainak megsegítésére. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson egyeztettek a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programról és a helyi magyar intézményhálózat fejlesztéséről. Pásztor Bálint köszönetét fejezte ki a következetes nemzetpolitikai intézkedésekért. Döntés született arról, hogy a jövőben minden faluban lesz palack visszaváltó automata is, a bankjegy kiadók mellett, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is elmondta, január 1-től az 1500 főnél kisebb településekre kiterjesztik a falugondnoki szolgálatokat, ahol lesz igény, átadják az állami tulajdonban lévő épületeket. A falusi önkormányzati hivatali dolgozók bérét is emelik két ütemben 15-15%-kal. Az árréstop hatására március 13-a óta 894 élelmiszer lett olcsóbb, ismertette a tárcavezető. Beszélt arról, hogy idén az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata, első olvasatban pedig már tárgyalták a jövő évi költségvetést. Jövő héten kezdődik a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna uniós csatlakozásáról, hangzott el a kormányinfón. A kabinet a magyar érdekekkel ellentétesnek tartja ezt. Beszélt arról, hogy a szerdai ülésen külpolitikai kitekintésre is sor került, a kormány elkötelezett a béke ügyében, az amerikai törekvések továbbra is támogatandóak, az uniónak pedig elemi érdeke, hogy a háború véget érjen, taglalta. Szóba került, hogy több száz ember tüntet, de egy híd lezárása Budapesten több százezer ember életét nehezíti meg, ez aránytalan sérelme a közlekedőknek, a Pride tüntetőknek erre szerinte nincs joguk, a kúria döntésére várnak. A következő 4 évben 4000 milliárd forint maradt pluszban a magyar családoknál, mondta el a családokért felelős államtitkár. Kon Zsófia hangsúlyozta, Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnék megvalósítani. A családbarát fordulat 2010-ben kezdődött, és ma már több mint 30 féle intézkedés érhető el a magyar családok számára. Nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű, túlterheléses támadás érte az OTP Bank digitális ügyfélkiszolgálási felületeit. Ezeket átmenetileg nem lehetett használni, illetve a kártyás fizetés is akadozott, tájékoztatott a pénzintézet. A 4G magyar telekommunikációs vállalat mintegy 2800 kilométernyi optikai kábellel köti össze Európát és Egyiptomot a tenger alatt, így biztosítva a nagysebességű internetkapcsolatot, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Kairóban. Szijjártó Péter beszédet mondott a Magyar-Egyiptomi Üzleti Fórum megnyitóján. Abszurd helyzet állt elő már a világban, ugyanis míg Magyarország és Egyiptom együtt küzd az európai békéért és az illegális migráció megállításáért, addig Brüsszel felelőtlen politikát folytat és súlyosabbnál súlyosabb hibákat vét, közölte a miniszter. Szijjártó Péter egyiptomi kollégájával is tárgyalt. Háláját fejezte ki a terrorcsoportokkal, az embercsempész hálózatokkal, a szélsőséges ideológiákkal szembeni határozott fellépésért, valamint azért is, hogy nem engedik át az illegális bevándorlók tömegeit Európa felé. Végül az időjárásról, az ország északi északkeleti felén nagy területen marad majd erősen felhős vagy borult az ég, gyenge esőre, záporra lehet számítani, másutt a fátyol felhők mellett több órára kisüt a nap, ismét sokfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 12-14 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Károly királyt és feleségét házassági évfordulójukon. A pápa részvét távirata a Santo Domingo-i diszkó baleset áldozatainak. Egy vatikáni baleset tanulságai. Fékezéskor néz hátra is. Páter Vértesaljai László jegyzete. Ellentmondásaink gyógyulása. Sajgó Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra. Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Károly királyt és feleségét házassági évfordulójukon. Az angol királyi párt április 7-e és 10-e közötti olaszországi tartózkodása során szerdán délután magánkihallgatáson fogadta a pápa a Szent Márta házban, ahol kórházi kezelése után lábadozik. A pápa és a király kölcsönösen mielőbbi gyógyulást kívántak egymásnak. 20. házassági évfordulójuk napján, egy évvel Fülöp edinburghi herceg halála után, az angol uralkodó pár Károly és Camilla magántalálkozón vett részt Ferenc pápánál. A Szent Márta házban fogadta őket a Szentatya, ahol már több mint két hete lábadozik kórházi tartózkodása után, és ahol nemrég újra kezdett fogadni látogatókat. Az angol királyi pár az olasz parlamentben tett látogatása után mintegy 20 percet töltött a pápánál, akivel kölcsönösen megajándékozták egymást. A magánaudiencián jelen volt a királyi pár magántitkára és annak helyettese is. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint Ferenc pápa szerdán délután négy szem közt találkozott Károly királlyal és Camilla királynéval. A beszélgetés során a pápa gratulált 20. házassági évfordulójukhoz, majd Károly királlyal kölcsönösen mielőbbi felépülést kívántak egymásnak. A pápa jó kívánsága a király egészségi állapotára utalt, akit március végén kórházban ápoltak, az egy éve diagnosztizált rákos megbetegedése után alkalmazott kezelések mellékhatásai miatt. A Buckingham palota pápával tervezett hivatalos találkozóról március elején tájékoztatott, amikor a Szentatyát már néhány napja kétoldali tüdőgyulladással kezelték a kórházban. A terv szerint az angol királyi pár a Vatikánban kezdte volna olaszországi utazását, hogy megünnepelje a pápával a szent évet. Március 24-én újabb közleményt adtak ki, amely szerint harmadik Károly király és felesége nem fog találkozni a pápával, tekintettel arra, hogy lábadoznia kell, de amint felépül, szeretnék meglátogatni őt a Vatikánban. Végül ez a kívánságuk teljesült, és április 9-én szerdán délután személyesen találkozhattak a pápával. Mint ismeretes, harmadik Károly nem csak az Egyesült Királyság uralkodója, hanem az anglikán egyház feje is. 2019-ben John Henry Newman bíboros szentiavatásának előestéjén ő volt az első brit, akit több mint 40 év után az oltárra emeltek, az akkori Walesi herceg cikket írt a L'Osservatore Romano napilapba. Megállapította, hogy az esemény ünnep volt nem csak az Egyesült Királyságban, és nem csak a katolikusoknak, hanem mindazoknak, akik szívükön viselik a Newman bíboros által képviselt értékeket. Károly részt vett a szentiavatáson, amelyet 2019. október 13-án tartottak a Vatikánban. A leendő király a szertartás végén egy brit delegációval köszöntötte Ferenc pápát. Ezt megelőzően 2017. április 4-én találkoztak, amikor Károly a Vatikánba látogatott. Április 7-e és 10-e között az angol királyi pár találkozott Sergio Mattarella olasz köztársasági elnökkel és Giorgia Meloni kormányfővel. Károly király felszólalt az olasz képviselőházban. A pápa részvét távirata Santo Domingo-i diszkóbaleset áldozatainak. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával a pápa táviratban fejezte ki részvétét az áldozatok hozzátartozóinak, akik életüket vesztették a Dominikai Köztársaság fővárosában történt épületomlásban. Több mint 180-an haltak meg, és 250-en sebesültek meg a becslések szerint a Jet Set nevű szórakozóhely beomlása miatt. Ferenc pápa fájdalommal értesült a tragikus épületomlásról, mely Santo Domingo egyik felkapott szórakozóhelyén történt, és ami több mint 180 ember életét követelte. A Szentatya táviratot küldött Francisco Zoria Acosta bíborosnak, Santo Domingo főpásztorának. Imádkozik az elhunytak lelki üdvéért, míg a családtagoknak őszinte részvétét fejezi ki, és vigaszért fohászkodik. Mielőbbi gyógyulást kíván a mintegy 250 sebesültnek, bátorítja a mentésben résztvevők és a segítők erőfeszítéseit. Ferenc pápa boldogságos Szűz Mária a szenvedők vigasztalójának közbenjárásáért fohászkodik a remény jeleként. Az ismert diszkó tetőszerkezete április 8-án kedden hajnalban omlott be, miközben egy koncert zajlott, sok fiatalt maga alá temetve. A Dominikai Püspöki Konferencia szolidaritását fejezte ki, és felajánlotta imáit az elhunytakért. A közösségi médiában megjelent nyilatkozatukban a püspökök Isten vigaszát kérik az áldozatok hozzátartozóinak, és imádkoznak a sebesültek mielőbbi felépüléséért. Arra buzdítják a hatóságokat és az egészségügyi dolgozókat, hogy továbbra is adják meg a szükséges támogatást az áldozatoknak, a lakosság pedig segítsen a mentésben, adja meg az elsőbséget a mentőautóknak, menjen el vért adni, csak a hivatalos információkat terjessze, és imádkozzon a tragédiában sújtott személyekért. A mély fájdalomban is életben kell tartani a reményt, emlékeztetnek a főpásztorok. A Dominikai Püspöki Kar titkára szentmisét mutatott be az áldozatokért. Az ország elnöke 3 napos nemzeti gyászt rendelt el. Egy vatikáni baleset tanulságai. Fékezéskor néz hátra is. Páter Vértesaljai László jegyzetét hallják.
Múlt szombaton a Vatikánban tankoltam, ahol harmadával olcsóbb a benzin a Szent Cég alkalmazottainak a kevesebb adó miatt. Reggel 7-kor a Perugino kapun mentem be, hogy a Szent Márton ház és a Bazilika között álló töltőállomáson tankoljak. Fizettem, majd indultam vissza a városba. Előttem a vatikáni sarkicsendőr kedvesen tiszteleg, majd a körforgalom előtt kötelezően fékezek. Vesztemre, mert hátulról enyhén belém szaladt egy robogós jó ember. Megállok, kiszállok, nálam még horpadás sincs, csak festéknyom, de az ő új kis motorja könnyebben megsérült. Félreállunk, és a tisztelgő csendőr már is intézkedik, mire a gendarmeria Vatikána kocsija 2 percen belül megérkezik. Dokumentumok kerülnek elő bőségesen, majd az esetről faggatnak engem és a robogós urat, aki mögött a felesége is a mopeden ült. Az eset maga nem komoly, de a helyszín felette az. A Vatikán állam területén vagyunk, 50 méterre Ferenc pápa otthonától. Akár az ott strázsáló 2 svájci gárdistát is tanulnak lehetne hívni, de a magyarázkodása inkább a szegény robogós szorul. Szegényke szorul is javából, de nem ismeri el vétkességét, hanem a féketésemet okolja a balesetért. Az egyik csendőr magyarázza neki, hogy bizony az atyának meg kellett állnia kötelező erővel, mert éppen jött egy autó a körforgalomban. Ám a robogós nem engedi, így kihívják az ispettórét, vagyis a felügyelőt. Ő kicsit késik, vagy 20 percig várunk, mire egyszer csak megjelenik, zajtalanul felbukkan egy vatikáni mini elektromos autóval. újból esetmagyarázat, mire az ispettore a videokamerákhoz fordul. Lekérem a jelenetet, szól és telefonálni kezd. Közben telik az idő. Sokszor jártam már itt, nagyon jól ismerem a helyszínt, de eleddig esetem még nem volt. Csendben imádkozom, hogy minél előbb vegyék fel az adatainkat, és hogy szegény robogós barátom enyhüljön meg. Erősen neheztel, és társalogni se akar. Fohászkodom lelki békéért, kicsit horpat masinájáért, közben pedig arra gondolok, hogy milyen lehetett ez a helyszín 1000 évvel ezelőtt, Szent István korában, hiszen éppen előttem a hely, ahol a magyarok zarándokháza egykoron állott, 1030-tól fogva. Persze, akkor gyalog járta vagy lóháton, és körforgalom még nem volt. A Szent Péter bazilika ilyenkor meglehetősen forgalmas, mert minden rendi papok és szerzetesek haladnak serényen a Szent Márta házzal szemközti Porta della Pergérán, az imádság kapuján keresztül a bazilikába. Reggeli kegyelmi nagy üzem. Közben az ispettor megkapta a videókamera kérdéses jelenetét, és hívja a robogós urat. Csendben beszélnek, de azért kihallom a multa szót. Ez a szó, multa, minden olasz ember rémálma, mert bizony büntetést jelent. Az ispettor bizonygatja neki, hogy nem csak balesetet okozott, hanem szabásértét is elkövetett. A robogós megenyhül, kicsit könyörgőre fogja, hogy a család meg a gyerekek, de a felügyelő ragaszkodik a regulához. Most már szóba áll velem, segítségemet kéri, de szabadva említem, hogy nekem nincsenek kapcsolataim, és nagyon sajnálom, hogy fékeztem, mert egyébként minden más lett volna. Amíg az ispettore a dokumentumokat ellenőrzi, addig a robogós elmondja, hogy ő bizony a Vatikáni Múzeumok egyik biztonsági őre, éppen oda igyekezett szombat délelőtti műszakra. Érzem, hogy felenged, és lassan a bizalmába fogad. Ő is sajnálja már az esetet, ne is haragudjak rá. Majd a biztosító társaságaink elintézik egymást közt, a multár pedig ő szépen kifizeti. Én szívesen segítenék neki ebben is, fel is ajánlom, mire barátságosra fogja az egészet. Azt a balesetet ő csinálta, és vállal érte mindent. Mi telefonszámot cserélünk, és biztosítjuk egymást közelségünkről és együttérzéseinkről. Végül meghív a Vatikáni Múzeumba, csak hívjam a számán. Ő lejön értem és bevisz. Nagyon jó, köszönöm, de ugye gyalog megyünk. Mondtam neki huncutul. Az ispettóra is hallja ezt, és oldottan derülget rajta. Tényleg, mi is történt? Koccantunk egyet, aztán összebarátkoztunk a Vatikánban. A találkozás végül olyan gyorsan pozitívra váltott, hogy már szinte gyanús volt, ha egy kicsit maradok, végül még meghívnak ebédre. Ciao, civediamo, szia, viszlát, és elköszönünk. Amikor kihajtok a Perugino kapun, azért még arra is gondolok, hogy időnként, csak úgy biztonság kedvéért, nem ártana fékezéskor hátra is nézni.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Ellentmondásaink gyógyulása. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését virágvasárnapra.
Virágvasárnapra és nagy hétre készülve felidézek néhány mindannyiunk számára ismerős emberi viselkedés formát. Valaki egyik nap elhalmozza a dicsérettel embertársát. Lelkendezve jókat mond róla, másnap már teljesen ellenkező állításokat tesz ugyanarról az emberről. Egy másik ember egyik nap embertársát még barátjának vallja. Aztán rövid időn belül kiderül, hogy megszűnt a nagy barátság. Aztán valaki egyik nap ellenséges magatartást tanúsít. Később mégis szeretetteljesebb arcát mutatja. E tapasztalatok felidézésében arcok jelennek meg. Különféle élmények jutnak eszembe, és érzések jelennek meg testemben. Az esetek többségében, e tapasztalatok felidézésében észrevehetem, hogy legtöbbször mások jutnak eszembe. A többiek, aki nem én vagyok. Pedig ezek a többiek azok az emberek, akik üzenetet hordoznak. Az üzenet pedig így hangzik. Az ellentmondások minden emberben ott rejtőznek. Én sem vagyok kivétel. Bennem is ott lapulnak, még ha legtöbbször fel sem ismerem magamban. Akkor is ott rejtőznek, ha nem ismerem be magamnak. Ma pálmát lengetek, holnap ítélkezem, keresztre küldök valakit, a pokolba kívánom és megfeszítem őt. S eközben a másik emberben Istent utasítom el. Hiszen ő maga hangsúlyozta földi életében, ahogy Máté evangéliumának 25. fejezetében olvassuk, a 40. versben, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. A szenvedés nagy hetében megköszönhetem Istennek azokat az embereket, akik segítettek annak felismerésében, hogy bizony nagyon sokszor én is barátként, jó munkatársként viselkedtem, de nagyon sokszor bántottam is másokat, legtöbbször tudattalanul. Nem ismertem még fel magamban, hogy a tömegben én sem tudtam, hogy mit cselekszem. A keresztről letekintve Jézus egykor rám és minden embertársamra is értette. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Bizony, az egyetemes emberiség tagjaként ismétlődik a jelenben a múlt. Ma hozsannát kiáltok, holnap megfeszítek valakit. S legtöbbször még csak nem is tudatosul bennem. Köszönjem meg legalább lélekben, barátomnak, kollégámnak, ellenségemnek és tisztelőmnek, hogy a felismerésben segít. Az ellentmondás mindenkiben ott volt, van, lesz. Kérdés, hogy mit kezdek vele? Ha ez a tény nem tudatosul bennem, akkor évről évre ünnepelhetem a virágvasárnappal kezdődő nagyhetet, semmi nem fog változni. Ha pedig egyszer úgy igazán érdekelne és megérintene a másik ember szenvedése és benne az isteni, akkor közel mennék hozzá, mert az érdekelne, ami benne zajlik, és nem csupán a hogy léte. Akkor nem elemzésekbe merül neki kereszténységem, hanem elkezdene élni bennem az élet. Az élet, aki időnként szenved is. Bennem, benned, mindenkiben. Van bátorságom közel menni? Igazán érdekel a másik szenvedése? Igazán érdekel, hogy mi van mögötte? Anélkül, hogy elemzésekbe bocsátkoznék. Vagy elrendezem felszínes érdeklődéssel? Meglapulva és lapítva szőnyeg alá seprem a dolgaimat. Ennyi a kereszténység? Felszínes ünneplés és barkalengetés? A mi Urunk és Mesterünk mutatja az utat, hiszen ő maga az út, az igazság és az élet. A helyes út az, amit ő mutat, aki nem küld, hanem előttem megy. A helyes igazság ő, aki határozott, de egyben irgalmas is, ezért igaz ember és nem gazember. Ő velem van. S ő az élet is, aki szent lelkét adja, s ezért bennem van. Ő beépítette az értelmetlennek tűnő szenvedéseket is saját életébe, és mutatja nekem is, hogy ezt kellene tennem. Közel menni, érezni, s ha szükséges, vállalni is. Ez a gyógyulás útja, az igazi húsvét felé. Kegyelmekben gazdag nagy hetet, hogy felfedezzem a szenvedés isteni értelmét.
Ellentmondásaink gyógyulása. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották virágvasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. április 7-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a Szent Mise liturgikus eseményeiről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a Diósgyőri plébánia csoportjával a Miskolci stúdióból. Folytatnánk a témánkat, a Szent Mise katekézisét. Az utóbbi alkalommal eljutottunk egészen a felajánlás végéig, ahol beszéltünk a kenyérről, a borról, a Szent Mise szándékáról, felajánlás szándékáról, és most tovább lépnénk egy picit, folytatnánk a felajánló könyörgéssel, a prefációval és az úrfelmutatással. Felajánló könyörgés, hát erről nem sokat kell beszélnünk, mert nagyon egyszerű dolog tulajdonképpen a felajánló könyörgés. A felajánló könyörgés vezeti be az adományok bemutatása után a prefációt tulajdonképpen. Számos ilyen alkalom van, amikor a pap imádkozik, ugye, könyörög, mondjuk így is szoktuk mondani, hogy könyörög, könyörgést végez. Ugye a Szentmisében alapvetően három fő könyörgés van, de erről már az elején beszéltünk. Ugye van az első könyörgés, amit latinosan kollektának hívunk, ami a Szent Mise elején van. Aztán van a felajánló könyörgés és az áldozás utáni könyörgés. Ez a felajánló könyörgés, ez az ének végeztével kezdődik, ami után elimádkoztuk a közös részt, amire úgy szólít fel a pap, hogy imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. és itt imádkozunk, hogy fogadjál az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára. Tehát alapvetően ez meghatározza, hogy tulajdonképpen minden szentmisének ez egy alapvető szándék, hogyha nincs más szándék, akkor is a szentmisének van egy alapvető szándéka, minden jelenlévő és az egész anyaszentegyház javára, tehát minden misén elhangzik ez a felajánlás. Utána pedig a pap elmondja a könyörgést, és megfogalmaz egy olyan imádságot, amelyben tulajdonképpen a szentmise bemutatásának a lényege hangzik el. És utána kezdődik a prefáció, amit vagy olvasni, mondani, vagy énekelni szoktak. Szokásos módon kezdődik az Úr legyen veletek. Utána következik az első megszólítás, emeljük föl szívünket, aztán adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Ez a híveknek kedves imádsága, hiszen ez egy válaszolgatós rész, ezt nem csak a pap mondja egyedül, hanem erre a híveknek is válaszolni kell. Ugye mindig szoktam mondani, hogy ez bátran, hangosan, lelkesen kell énekelni vagy imádkozni, mert hogy ez a mi közös imádságunk. A prefáció, ugye halljuk a nevéből is, hogy nem magyar szó, ugye két latin szónak az együttese, a pre és a factum szavakból származik. Azt jelenti, hogy bevezetés. Azért hívják így, mert azelőtt a rész előtt áll, ami a legfontosabb része a szentmisének, az eukarisztikus imádság, ami az átváltoztatás pillanatával van körülvéve. És akkor beszélgető társak felé fordulok. Hogyan tudnánk ezt értelmezni, ezt a rövid kis imádságot, hogy először is az, hogy az Úr legyen veletek. Mit takarhat a szentmisében ez, hogy az Úr legyen veletek? Miért hangzik el ez olyan sokszor szerintetek?
Én úgy gondolom, hogy ez a misének ez a része, ez felkészülés, vagy lélekben is, meg minden tekintetben magára, az eukarisztiára.
Így van. Tehát nagyon fontos, hogy többször elhangzik a szentmisében, hogy az Úr legyen veletek. Ez mindig olyankor hangzik el, amikor valamilyen fontos rész következik. Ugye, hogyha valaki ismeri a görög-katolikus liturgiát, ott többször elhangzik hasonlóképp, hogy bölcsesség, figyelmezzünk. Ugye, tehát amikor történik valamilyen nagyon fontos rész, az nem csak úgy beesik, hanem a pap fölhívja a figyelmet, hogy itt most valami fontos rész következik, és ezzel felszólítja a híveket, hogy a figyelmüket ugye koncentrálják az éppen aktuálisan történő eseményekre, és kicsit pár másodperc ugyanez az egész, de mégis ad egy felkészítést. Lépjünk a következőre. Emeljük föl szívünket. Talán ehhez adok egy kis segítséget. Nem tudom, hogy esetleg tudjátok-e azt, hogy a szív, hogyha nem konkrétan fizikai vagy biológiai értelemben nézzük, akkor az egyházban, a Bibliában minek a jele? Ugye a szív az a teljes embernek a jelképe, tehát az egész embernek a jelképe, mivel hogy a szív az a központ. Tehát, hogyha az embernek nem működik a szíve, akkor gyakorlatilag halott, ha leáll a szív. Tehát a vérkeringésünknek a mozgatója, központja, az egész életünknek a központja. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a Bibliában a szív nagyon sokszor az egész embert jelenti. Tehát, hogyha azt mondja a Biblia, hogy szív, valamit a szívről tanít, akkor a biológiai értelme és a konkrét szív mellett nagyon fontos, hogy lássuk a lelki értelmezését is. Tehát maga az embernek és a személyiségnek, az ember személyiségének a középpontja. Ezért nagyon sokszor így, ilyen formában kell hallgatnunk a Szentírás, és amikor beszél a szívről, hogy akkor az egész emberről beszél. Teremts bennem tiszta szívet, Uram. Van ez az ének is, meg Zsoltár ima is. Tulajdonképpen itt azért fohászkodik az ember, nem csak azért, hogy a szíve, mert biológiailag ezt nehéz értelmezni, hogy tiszta szív, meg koszos szív, akkor most ez hogy van, tehát ilyen tiszta szív, piszkos szív, ilyen nincs. Tehát gyakorlatilag azt kéri az ember, hogy megtisztuljon a teljes személyisége, megtisztuljon a teljes embersége a bűntől, és hát ezért van az Isten szolgálat, ezért szolgáljuk az Istent, hogy megtisztítsa az egész személyiségünket, szívünket, lelkünket a bűntől. Tehát nagyon fontos, hogy a megismerésnek, a bölcsességnek, az akaratnak és az érzelmi életnek is a forrása, vagyis az egész személyiségünknek. Tehát lényege szerint a másik ember felé való nyitottság, és például itt alá tudjuk ezt támasztani a példabeszédek könyvéből vett idézettel, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Vagy a másik példabeszédek könyve idézet, örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. És akkor talán jobban értjük, ugye ezt szoktuk mondani, hogy kinek mennyire ül ki az arcára, hogy éppen mi van a lelkében, a szívében. Ez pontosan ilyen kapcsolatban van, a szív és az ember, hogy gyakorlatilag sokszor az arcunkra kiül a teljes lelki állapotunk, vagy hasonlóképpen is értelmezhetjük, és ezért a szív mindig a teljes embert jelenti. A liturgiában elhangzó felszólítás egyrészt bátorítás, tehát ez nagyon fontos, hogy bátorítás. Mire bátoríthat, hogyha most ez a kis szentírási segítséggel, akkor miért imádkozzuk rendszeresen ezt az imádságot, hogy emeljük föl szívünket?
Hát, hogy megtisztulva vehessünk részt az eukarisztiában, nem?
Hát, hogy megtisztulva vehessünk részt az eukarisztiában, még ötlet. Tehát az egész személyiségünket jelenti a szív. Miért hangzik el az eukarisztia, az eukarisztikus ima előtt, hogy emeljük föl szívünket? Régen úgy mondták, hogy fel a szívekkel. Sursum cordam. Ez ilyen felszólítás, hogy fel a szívekkel.
Hát, hogy Istennel legyünk teljesen, teljes testünkkel, meg lelkünkkel.
Szét lehet-e a Szentmisében választani ezt a kettőt, hogy csak a testünkkel, csak a lelkünkkel
vagyunk?
Igen, a múltkor beszéltünk arról, hogy a Szentmisén jelen lehet lenni úgy is, hogy az ember igazából nem figyel oda, tehát hogy el kell jutni oda, hogy az érettség, a hitbeli érettségnek köszönhető, hogy az ember el tudjon vonatkoztatni a zavaró tényezőktől, ne csak testileg legyen ott, hanem lelkileg is, és pontosan a Szentmise közepén ez a felszólítás talán ezt is megcélozza, ha addig még nem sikerült esetleg kint hagyni, letenni azt, amivel bejöttem a templomba. Most az a szent pillanat következik, amikor mindenképpen ki kell mindent zárnom. Tehát eddig még úgy van vele a liturgia, hogy még ott az elején, amik hallgatjuk az olvasmányokat, ad egy kis időt, hogy letisztuljunk, a gondolataink lecsendesedjenek, figyelünk az Isten szavára, igére. De jön egy nagyon fontos rész, a szentségi része a szentmisének, és azelőtt felszólít, hogy na most már vége az ábrándozásnak, most már emelkedj föl, tehát most már érje el a célját az, amiért itt vagy. Most már legyél az Isten jelenlétében, és ne csak testileg, és ezért használja ezt, hogy emeljük föl szívünket, hanem teljes személyiségeddel, a tested, a lelked, a gondolataid, az érzelmeid, mindaz, ami vagy, az most már teljesen kerüljön az Isten jelenlétébe. Tehát eddig csak oda tettem, oda vittem, hoztam magammal sok mindent, figyelmetlenséget, napi gondokat, nehézséget, feszültséget, stb. Kapok időt arra, hogy ezeket elengedjem, és a szentségi rész előtt külön felszólít bennünket a Jóisten a pap szava által, hogy emeljük föl szívünket, vagyis kerüljünk teljes lényünkkel a Jóisten dicsőségében, és azért fel az Istenhez, mert hogy ott van a legjobb helyen, ezt mondja a liturgia, hogy az Istennél van a szív a legjobb helyen, mert az Isten az, aki a szívet megvidámítja. Azt szoktuk felelni erre, hogy felemeltük az Úrhoz, és nagyon sokszor mégis ugye megreked a szívünk, ugye a sok hétköznapi dologban, és hát ez elvonhatja a figyelmünket az Istenről, erről beszéltünk már az előző adásban. Nagyon fontos, hogy ne őrizzünk a szívünkben haragot, és ne úgy vegyünk részt a Szentmisén, hogy bármit is odaviszünk az oltárhoz, pláne, hogyha szentáldozáshoz készülünk járulni abban az adott szentmisében, akkor ez egy tényleg kritikus pont, hogy el tudjak engedni mindent, amit magamban hordozok, és legalább ebben a pillanatban oda tudjak tenni mindent a Jóisten kezébe. Thank you. Miért fontos a szív, hogyha lelki értelemben nézzük? Minek lehet a helye? Miért kell a szívnek tisztának lennie?
Tehát, hogy igazából ki vagyok, az értékrendem és a gondolataim határozzák meg. És én vagyok a szív.
Így van. Hogyha ezen az úton indulunk, akkor honnan származnak a gondolatok, amelyek bekerülnek a szívbe?
Hát a Jóistentől.
Így van, és akkor logikusan következtetve, akkor minek a helye a szív?
A Jóistennek a helye.
Így van. És hogy a gyerekeknek is szoktuk tanítani, vagy én legalábbis szoktam. A szív az Istennel való találkozásnak a helye. Felnőttek nyelvén úgy hívjuk, hogy lelkiismeret, amikor az ember lelkében hallja az Isten hangját, megszólítja az Isten, hogy ezt jól tetted, azt nem jól tetted, ezt helyesen cselekedted, vagy az kevésbé. Tehát nagyon fontos, hogy a szív tisztasága ezért első helyen kell, hogy legyen, mert az Istennel való találkozásnak a helyszíne.
Mi a különbség a szívemben vagy a lelkemben? Tehát, hogyha én a felnőttként azt mondom, mert most amire utaltál, hogy ugye az a lelkiismeret szava megszólal bennem, tehát a Szentlélek sugallatát azt én a szívemben érzem, vagy azt mondom, hogy a lelkemben, vagy a lelkemig hatol. Ebben van különbség?
Igen, tehát alapvetően, hogyha a szívről és a lélekről beszélünk, most mint jelkép, hogy akkor a szívet használjuk az ember, a teljes ember, ahogy az előbb is mondtam, hogy a bibliai jelképrendszer alapján a szív jelenti az egész embert a személyiségével együtt. A lélekről pedig ugye a régi katekizmus is azt mondja, a legrövidebb definíció, hogy a lelkiismeret, vagy a lelkiismeret az az Isten szava bennünk. Így szoktuk meghatározni. Az Isten hangja bennünk. Tehát nem azt mondjuk, hogy a lelkiismeret az a teljes ember, a teljes személyiségünk birtoklója, hanem azt mondjuk, hogy amikor a lelki ismeretről beszélünk, akkor tulajdonképpen az az a hang, ami akkor is megszólal, ha jót teszek, akkor is megszólal, ha rosszat, és ezt így mondjuk, hogy Isten hangja bennünk.
A lelki ismeret szívemnek csak egy kicsi darabja.
Mondhatjuk így is, igen, hogy a szívnek egy kicsi darabja, és akkor nem azt mondjuk a szentmisében, hogy emeljük föl lelkünket, mert az olyan kézzel foghatatlan, tehát a lélek, hogyha azt mondom, hogy lélek, akkor nem is tudom, hogy képzeljük el, milyen kép, tehát egy ilyen felhőszerű kép, vagy egy levegő, fuvallat, vagy bármilyen kép kialakulat a fejünkben, a lélek az egy megfoghatatlan dolog, de ha azt mondom, hogy szív, akkor mindenki tudja, hogy mi az a szív, tehát mindenkinek eszébe jut egy konkrét valóság, és ugye gyakorlatilag ezért is a szentmisében inkább ezt használjuk. De helyes, hogyha a hétköznapokban azt használjuk, hogy a lelkiismeret hangja az Isten hangja, tehát hogyha így tekintek a bennem megszólaló hangra, hogy az a jó Isten hangja bennem. Ez nagyon fontos, de a szívnek a hangját a dobogáson kívül igazából fizikálisan nem halljuk, másként pedig megint csak összefüggésben is van, mert hogyha a szívem nem tiszta, akkor elhalkul bennem a lelkiismeret. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a lelkiismeret az a szívnek a lakója, tehát ott lakik a szívben a lelkiismeret, és akkor szólal meg, hogyha Isten kinyitja a szívnek az ablakát, és én hallom, hogy valaki bentről szól. Ha a bűn bezárja, akkor a lelkiismeret nem tud megszólalni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy engedjük a lelkiismeretet megszólalni, de ehhez kell a tiszta szív. Aztán ugye folytatjuk a prefációt, miután elimádkoztuk a válaszolgatós részt, ugye a szívnek a felemelését, egybekapcsolását az Istennel, következik a Szentmise liturgikus időszakához kapcsolódóan egy kis tanítás. Ugye amikor hálát adunk az Istennek, azért, hogy azon a napon, abban a szentmisében, abban a liturgikus időszakban megérintett, megszólított, vagy adott nekünk előtte tanítást. Ezt köszönjük meg, és a végén lezárja ugye a prefációt a szent vagy, szent vagy, szent vagy. Aminek eredetileg úgy hangzana a szövege, hogy szent, szent, szent a seregek ura, hogy olvassuk a jelenések könyvében is. Tehát, hogy az Istent dicsőítő ének az, ami zárja, és egybe van építve, ugye a virágvasárnapi bevonulásnak az imádságával, ahol ugye a Jeruzsálem utcáján hozsannát énekeltek Jézusnak, és a szent, 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 ami az Isten dicsőségét hirdet és az Istenhez szól, egybe kapcsolódik a hozsannával, és utána tesszük, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Ez már Jézusra vonatkozik, akit így ünnepelt Jeruzsálemben a tömeg. Tehát most készülünk virágvasárnapra, és éppen aktuális, hogy a hozsanna felkiáltás, ugye virágvasárnap hangzik el, ez belekerül a liturgiában, és minden szentmisében megismételjük ezt a felkiáltást, hogy mi úgy fogadjuk az alázatosan közénk érkező Krisztust, ahogy az ünneplő tömeg fogadta őt Jeruzsálembe. És pontosan azért imádkozunk, hogy mi ne váljunk áruló tömeggé, mint ahogy a jeruzsálemiek is egyik alkalommal dicsőítették, hozsannáztak neki, másik alkalommal pedig keresztre küldték. Tehát nagyon fontos, hogy mi az ünnep lényegét éljük át Jézusnak a közénk érkezésében, vagyis az ének után rögtön kezdődik a Szentlélek hívás, a Szentmise legszentebb pillanata. Azért is szoktak csengetni ilyenkor, ugye halljuk, hogy a minisztráns vagy a sekrestés ugye megrázza az oltárcsengőt, mert ezzel is fölébreszti a figyelmünket, fölkelti a figyelmünket arra, hogy most valami nagyon fontos történik, ugye falvakon is, meg máshol is nagyon sokan harangoznak is ilyenkor, tehát az úrfelmutatás pillanatában, hogy mindenki tudja, hogy a Szentmise legfontosabb részéhez érkeztünk, felkészültünk, átadtuk magunkat az Istennek, felemeltük a szívünket, felkészültünk, dicsőítettük az Istent, és akkor az alázatos Krisztus, aki érkezik közénk, ugye neki hozsannáztunk, és most történik a legszentebb pillanat, amikor a hívek letérdelnek. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem a megszokott ülő pozícióban vagyunk, hanem ilyenkor kifejezzük azt a mélységes áhítatot, amit a térdhajtás kifejez, és ekkor letérdelünk, amikor megszólal a csengő, és elkezdődik a Szentlélek segítségül hívása. Az úrfelmutatás a Szentlélek hívás után következik, amikor a Szentmise legfontosabb pillanatában a pap megismétli Jézusnak a szavait. Ezt mindig úgy szoktuk mondani, hogy Isten szólal meg a papon keresztül, mert talán észrevettük már, hogy egyes szám első személyben mondja a pap a szöveget, nem azt mondja, hogy Jézus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az ő teste, hanem azt mondja a pap, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik. Tehát ebben a pillanatban egyes szám első személyben úgy mutatja be a Szentmisét, mint hogyha maga Jézus Krisztus állna ott, és ő mondaná ugyanúgy nekünk is, mint az utolsó vacsorán résztvevőknek. Ezért szoktam mindig mondani, hogyha nem megyünk áldozni, visszautasítjuk az áldozást, az olyan lenne, mint hogyha Jézussal együtt ülnénk az utolsó vacsorán, és amikor Jézus felszólít bennünket, akkor megköszönjük neki, felállunk és kimegyünk. Tehát nagyjából így néz ki, hogy ha hanyagságból visszautasítjuk a Szent Jónás vagy a Szent Áldozás, hogy itt Jézus egyes szám első szemébe megszólít, meghív, és tulajdonképpen én visszautasítom. Tehát arra kell törekednünk, hogy megmaradjunk az Isten kegyelmében, hogy mindig méltók legyünk arra, hogy Jézus Krisztus testét és vérét magunkhoz vegyük. Nagyon fontos ez, az úrfelmutatás, ugye a kenyér, tehát az átváltoztatás után, így szoktuk mondani, hogy a konszekrálás vagy átváltoztatás után mutatja fel a pap. Tehát abban a pillanatban, amikor a pap a kenyeret felmutatja, már úgy tekintünk rá, mint Krisztus testére. Bár külső változást nem látunk kenyéren, de tudjuk, hogy a lényege változik meg, és itt nagyon fontos, hogy amikor a pap felmutatja a szentostját, akkor nézzünk föl rá. Ezt mindig mondom, hogy sokan lehajtják a fejüket, bedugják a pad alá, nézik a térdeplőt, nézik a térdkalácsukat, meg mi a túrót. Tehát föl kell nézni az oltári szentségre, mert azért mutatja fel a pap, és azért csengetnek, harangoznak ilyenkor, hogy a figyelmünket felhívja, hogy tekintsünk föl a legfontosabbra ebben a pillanatban. Nagyon fontos. Ez körülbelül érdekes módon csak a 13. században vált elterjedté, azóta kezdték ezt a szentostya felemelését és a kehely későbbi felemelését. Először csak a csengő szó volt, aztán utólag fel is mutatták a híveknek ugye az Úr Jézus testét. Erre volt igény, mert ugye régen tudjuk, hogy kelet felé fordulva miséztek, tehát a hívek a szentmiséből nem sokat láttak, hogy a pap mit csinál az oltáron, és vágytak arra, hogy valamit ebből lássanak, vagy ilyen formában részt vegyenek, és akkor így alakult ez, hogy kérték azt, hogy mutassa fel a pap az oltári szentséget, és akkor vezették ezt be, hogy a pap egy pillanatra ugye felemelte az oltári szentséget, amikor megszólaltak a harangok, és még azok is letérdeltek, akik a mezőn voltak, mert tudták, hogy most van a szentmisének a legfontosabb pillanata. Tehát ez nagyon-nagyon fontos része a szentmisének. A következő műsorban tovább folytatjuk majd a szentmisének a katekézisét. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, mindenkinek további kellemes rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején szó lesz a Magyar Költészet Napja tiszteletére életre hívott miskolci szavalóversenyről. Majd a folytatásban a Húsvéti Kavalkád című egésznapos családi napról beszélgetünk. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ áprilisi programjait ismertetjük. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház új előadásáról, az Ankónai Szerelmesek című zenés komédiáról szólunk. Rövid ajánlunkban most Buk Tibor színművészt hallják.
Nagyon híres egri előzményeim vannak, ugyanis én csak egy egyszerű színészember vagyok, de 1992-ben itt az Egri Színházban megrendezték az első Egri Tánzzal Fesztivált, amin én énekelhettem. Igen, tehát hogy az volt nekem, és akkor ez így bennem ragadt, és akkor mindig vágytam arra, hogy Egerbe jöhessek, ne csak turistaként, hanem ilyen színészként is, vagy játszóként. Igen, szóval, hogy ennyi.
Egy órakor regionális hír összefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Első Péter, Koppány, Prokop és Lőrinc egri püspökökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. Ajánlunkat hallják!
Nagyon késői szövegekben találkozunk vele, legelőször 1702-ben tesznek róla említést. Ilyenkor mindig hangsúlyozni kell azt, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy ezek az akkori történészek meséket találnak ki, megpótolják a hiányokat, hanem ők nyilván valahol találtak még valami olyan forrást, amit ők nem jelöltek meg, tehát mi már nem tudjuk visszakeresni, illetve az is lehetséges, hogy ezek a források, amiket ők használtak, azok már megsemmisültek.
4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolaszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Uram, Jézus Krisztusnak boldogító ismeretéhez mérten mindent értéktelennek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Isten ugyanis a hitáltal tett megigazultá, hogy megismerjem őt, föltámadásának erejét, de a szenvedésben való részesedést is. Így hasonló leszek hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a föltámadásra is. Olvasom a Filemonhoz írt levélben. Bonhoeffer keresztelési köszöntő levele a haláltámportból. Kedves gyermekem, te már az új generációval indulsz az életbe. Születésed felidézi bennünk az idő múlását, és megsejteti benned a jövőt. Ma nehéz napokat élünk, mégsem vágyom más időben élni, még ha lábbal tiporják is minden külső boldogságunkat. Nekünk most inkább elviselnünk kell az életet, mint építeni. Szeretnénk azonban számotokra megőrizni azt a lelkületet, amiből ti már az új, szebb világot építhetitek. Kedves gyermekem, nagy nap az életedben, amikor a keresztvíz hullik a fejedre és keresztény leszel. Elhangzanak fölötted az ősi imák, a keresztény örömhír szavai. Teljesedik benned Krisztus szava. Az, amit most még nem értesz, igaz, még mi is alig értjük, mit jelent az igazi megváltás, kibékülés, újjászületés, föltámadás és élet Jézus Krisztusban. Az öröklött fogalmak mögött korunk megsejt valami újat, de még nem tudja kimondani. Az egyház, amikor benső föltámadásáért küzd, mintha képtelenné vált volna a megváltó igét kifelé sugározni. De a jövőben az imádság és tevékenység hatására egy új keresztény életforma fog tükröződni a világ felé. Jézusom, te a világot nem csak a maga értékeivel és erőivel vezeted útján előre. Te nem pénzzel, vagyonnal, művészettel, szépséggel és hatalommal lépsz a világ elé. Te keresztedet tartod elénk, hogy általa a legnehezebb kérdéseinkre válaszodat kínált fel. Add, hogy kikerüljek saját énem szűk útjából, és kereszted megfoghatatlanságát életem értelmévé és győzelmévé tegyem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.